testvéreim, Istennek szent igéi, amelyek alapján szólni kívánok hozzátok a mai alkalommal, megírva találhatók egy részt Márk evangéliuma 13. részének a 32. és 33. versében, valamint Pál apostolnak Timóteushoz írott 2. levelében, az első rész 7. versében. Arról a napról és óráról pedig senki semmit sem tud, sem az égben az angyalok, sem a fiú, hanem csak az atya. Figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok, mert nem tudjátok, mikor jön el az az idő. Mert nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten, hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét. Foglaljon helyet a gyülekezet. Nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Kedves testvéreim, a mai alkalmat úgy is lehetne nevezni, mint az esztendő kezdetét, hogy adventből adventbe értünk át ismét, mert hiszen egészen addig adventben vagyunk, ami Úrunk Jézus Krisztus vissza nem jön, ahogy ő azt megígérte. És mivel adventben vagyunk, ugyanakkor, ha megnézzük ezt a mostani világkorszakunkat, vagy ennek a vége felé haladásunkat, akkor méltán mondhatjuk, hogy időszerűek ezek az igék, amelyeket az imént felolvastam előttetek. Hiszen, ahogy mondani szokták, apokaliptikus időkben élünk, tehát olyan események történnek a világunkban, amelyek azt jelzik, hogy közel van az Úr. Nem tudni, hogy ez a közelség időben mit is jelenthet, nem tudni, hogy mennyit kell rá várni, hogy ezt próbálták sokszor kipuhatolni emberek, vagy sok esetben voltak olyanok, hamis proféták, úgy mondom, akik vették maguknak a bátorságot, aztán még a jelen időszámításunk szerint még pontos dátumokat is megjelöltek arra nézve, hogy na, mikor következnek be ezek az idők, vagy mikor jön el az Úr, vagy mikor lesz a világ vége, úgymond. Nos, álljunk meg néhány gondolatra itt ennél a témánál. Megállapíthatjuk minden bizonnyal, hogy nagyon sok hamis proféta volt, és van a jelenlegi világunkban is. És a hamis proféták mindig is, minden időben sokkal hangosabbak, és sokkal erőteljesebbnek látszók voltak, mint az igazi proféták. Hiszen a kevés igazi profétának nem volt, vagy nincs szüksége arra, hogy különösképpen valamiféle emberi produkciókkal pótolja tulajdonképpen azt, aminek nincs a birtokában, hanem az igazi proféták, azok általában aránylag csendesek, hiszen az igazság birtokában vannak, és aki az igazság birtokában van, az valóban az engedheti meg magának a szelídséget, vagy az engedheti meg magának azt, hogy ne bocsátkozzon valamilyen hiába való versengésekbe. De nézzük csak meg ezeknek az úgynevezett apokaliptikáknak a típusait. Hát egy egyszerű összehasonlítást teszek csak néhány szempont szerint. Izrael apokaliptikáját, ha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy elvonuló zord. Azt látjuk, hogy valami félelmet keltő módon és félelmet keltő jelenségeket fest meg. Ezzel szemben Jézus apokaliptikája, az ő kijelentése sokkal inkább egy ebben a világban élő. Most nem olyan értelemben ebben a világban élő, hogy azonosul a világgal, vagy azonosulna a korszellemmel, hanem oly módon, hogy veszi magának a bátorságot, és kimegy a világ. Jézus a tanítványainak nem azt mondta, hogy na, különüljetek el, zárkózzatok valamiféle szerzetes rendekbe, vagy zárkózzatok valamilyen kommunákba, ahol távol a világ zajától, meg tudjátok tartóztatni magatokat azoktól a bűnöktől, amelyekben benne fetreng az egész világ, vagy az egész emberiség, hanem kiküldte az övéit a világba. Nem azért, hogy olyanokká váljanak, mint a világ, hanem éppen ellenkezőleg, hogy változtassák a világot. Hogy isteni erőket vigyenek be a világba, és isteni erőket és isteni erőkön keresztül nyilatkozzanak meg a világ felé, jelezve az emberiségnek azt, hogy nem ítéletre teremtetett az emberiség, és nem ítéletre teremtetett ez a világ, hanem Isten szereti ezt a világot. Olyannyira szereti, ahogy az evangélium Dióhéjban jelzi ezt, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vessze. Isten szereti az embert, és Jézus ezt az isteni szeretetet munkálta, és ezt az isteni szeretetet hozta és hozza közel napjainkban is a Szentlélek által és Isten kegyelme által ez az isteni szeretet nyilvánult és nyilvánul meg. Az ószövetségi messiás váradalom hát olyan képet ad elénk, amely a korabeli világban, Jézus korában is megbotránkoztatta az embereket. Ők olyan messiást várnak, és olyan messiást vártak, aki dicsőséges hadvezérként letiporja a pogány népeket, és biztosítani fogja majd Izraelnek mindenek felett való hatalmát és uralmát. Tehát egy olyan messiás, aki kezébe veszi ennek a világnak a sorsát, és meghódítja erőszakkal, katonai erővel mondhatnánk, meghódítja a világot. Azzal szemben Jézus nagyon csendesen szamárháton vonul be Jeruzsálembe, óriási megbotránkozás és zűrzavart keltve, hiszen nem olyan messiást vártak. Nem olyan messiást várnak. Elfogadhatatlan a számukra az a fajta messiási magatartás, mint amit Jézus hozott. Nem beszélve arról, hogy keresztre adja magát, nem beszélve arról, hogy vállalja a szenvedést, vállalja a megaláztatást, hát ez a messiás fogalom, ez nem tér bele az ő gondolatvilágukba. Aztán még jellemzője, tehát annak a fajta apokaliptikának, amit említettem is bevezető néhány mondatba, hogy adatokra támaszkodik. Adatokat ad elé. Hát ez nem csak ószövetségi alapokon lelhető fel, hanem tudjuk, hogy vannak olyan, hát magukat keresztjének, vagy nem is tudom, minek mondó feleketet, például a Jehova tanúi is, már sokszor a történelem során pontos időpontokat, tehát a mi időszámításunk szerinti pontos időpontokat jelöltek meg arra, hogy na, mikor jön el Jézus, hogy mikor lesz vége ennek a világ. Hát aztán nem következett be. Most igen, voltak és lesznek hamis proféták, akik szeretik abajgatni, megfélemlíteni az emberiséget, szeretik megfélemlíteni az embereket, és talán éppen félelmeket gerjesztve és félelmeket keltve próbálják beűzni az embereket talán az Isten országába, vagy ha nem is az Isten országába, de minden esetre megpróbálták és megpróbálják elérni azt, hogy az emberek életében, minden napjaiban jelen legyen a félelem. Testvéreim, hogy ez mennyire célzatos, és mennyire valós helyzet, annak naponta tanulni lehetünk. Ha bekapcsoljátok a televíziót, ott több tucatnyi olyan csatornát láttok, amiben ott van a mindennapi félelem. A mindennapi félelem. Egy állandó félelem keltés. Miért? Hát ez lélektani tény, hogy a félelmek közt vergődő embereket lehet manipulálni. Na de sokkal veszélyesebb dolog az, amikor valaki félelmekben van, mert a félelem, vagy mondhatnánk, amikor az már jellemvonással válik, amikor már gyávaság lesz belőle, az kizárja az embert úgymond az Isten országából, az Isten királyi uralma alól, az lehetetlenné teszi az ember számára azt, hogy át tudjon csendesedni, ahogy a múltkori ige hirdetésemben szóltam erről a lelki csendről, amelyben realizálódik Istennek a vezetése. Igen, ilyen félelmekkel teli világban élünk, és az emberiség nagy része megfélemlített állapotban van, és ebből a megfélemlített állapotából semmiféle erő vagy hatalom kivonni nem tudja, egyedül csak az evangélium, egyedül csak Istennek az a megváltó szeretete és kegyelme, amit ő Jézus Krisztusban adott. Különös módon Jézus egy érdekes feladatot ró a tanítványokra, amikor szerényen, kedvesen megmondja, amikor tudakozódnak az idő és az idők felől, hogy azt mondja Jézus, én is nem tudom. Nem tudom. Nem tudják sem az égben az angyalok, hát ebből következően nyilván még kevésbé tudhatják el világnak a hamis profétái. Jézus azt mondja, hogy én sem tudom. Ez ellent mondani látszik tulajdonképpen Jézus egyéb kijelentéseivel, de ő az Atya tiszteletét hozta el közénk. Azért jött el ide közénk, hogy megismertessen bennünket az Atyával, hogy visszaédesgessen bennünket az Istennel való közösségben. És vannak dolgok, vannak titkok, és ez azon titkok közé tartozik, hogy Jézus azt mondja rá, én sem tudom. Egyedül az Atya tudja, egyedül az ő birtokában van. Viszont a jeleket látják. A jelenségek mind arra kell, hogy ösztökéljenek benneteket, a jelek, amelyeket feltárt Jézus Krisztus, vagy amelyet jelek megmutatkoznak a történelem eseményeiben, azok a jelek egyértelműen egyfajta emberi magatartást készek generálni bennünk, vagy belőlünk olyan magatartást és olyan emberi felfogást előhozni, ami egyrészt csendre int bennünket, másrészt pedig egy készen létet formál bennünk. Testvéreim, természetesen mindenek a megértéséhez, Isten üzenetének a megértéséhez egy alapfeltétel végeredményben a vele való közösség. A Krisztussal való közösség. Úgy is nevezhetnénk ezt, hogy egy erőtérben, tehát a krisztusi erőtérben maradjon az életünk. Hogy másként ugyanazt jelenti, hogy az Isten szent lelke vezessen bennünk. Ez mind ugyanaz a lényege az, hogy Krisztussal közösségben legyünk. Hiszen csak a vele való közösségben nyílik meg az értelmünk. A vele való közösségben értelmeződik számunkra az ige, és válik személyes üzenetté az ige. A vele való közösség az, amely feltárja előttünk azokat a titkokat is, vagy azokat a dolgokat és azokat az ismereteket, amelyekre szükségünk lesz, és amelyekre szükségünk van a mindennapi hívő életünkben. Jézus éppen ezért elűzi belőlünk a félelmeket, hiszen a félelmek képezik a legfőbb akadályainkat. A félelmek zárják ki az embert az Isten országából. Sőt, amikor már jellemvonással válik, akkor bizony az az ige van ott, hogy a gyávák is oda vannak sorolva azok közé, akik nem örökölhetik az Isten országát. A félelmek közt vergődő ember nem tudja megérteni, nem tud odafigyelni, képtelen odafigyelni Istennek az üzenetére, és képtelen odafigyelni az Istennek az igéjére. Testvéreim, mindig is nagy volt és nagy lehet a kísértése annak, és különösképpen így az időszámításunkban, az esztendők fordulóján, hogy ilyenkor elkezdünk gondolkozni, és tehát bennünk van egyfajta szándék, hogy értékeljük részben a múltat, másrészt pedig, igyekezünk felkészülni a jövendőre. Ilyenkor embertársaink közül sokan különböző fogadalmakat tesznek, hogy ezt vagy azt fogják csinálni, természetesen majd az év vége felé, amikor ismét sor kerül arra, hogy átgondolják dolgaikat, sajnálkozva fogják megállapítani, hogy igazándiból nem ment az, vagy nem megy az, hogy az ember megváltoztassa önmagát. Mi nem tudjuk megváltoztatni önmagunkat. Egyedül Isten kegyelme vihet bennünk végbe olyan változást, de ahhoz kell tartósan a vele való közösség, és ahhoz fontos dolog az, hogy megszabaduljunk a félelmeinktől. Sokan vannak, hogy meneküljenek a mindennap kihívások elől, és a jövendő, hát fenyegető rémei elől, hogy benne ragadnak a múltjukba. A múltjukból azokra az eseményekre, azokra a dolgokra próbálnak összpontosítani, amelyek kellemesek voltak, és benne ragadnak az emberek a múltjukba. Ez pedig elzárja előjük a jelennek az értelmes cselekvéseit, de elzárja előjük a jövendőnek az útját is. Jézus eloszlatja a félelmeket. A vele való közösségben eltűnnek a félelmek. És innen értjük meg tulajdonképpen azt, hogy nem csak azokat a félelmeinket, amelyek ilyen jellegűek, hanem azokat a fajta félelmeinket is, amelyek azt sugallják nekünk, hogy alkalmatlanok vagyunk, vagy akadályaink vannak olyan dolgokat véghez vinni, ami meghaladni látsza a mi emberi lehetőségeinket. Nos, Isten ezeket a félelmeinket is félretéteti velünk. És itt erről a félelem nélküli alapállásról, vagy ebből kiindulva, tehát Jézus a tanítványainak mondja, és ma is a tanítványainak mondja ezeket az igéket, hogy hát ne az időket tudakozzátok ilyen értelemben, ne azt találgassátok, hogy mikor mi lesz, vegyétek tudomásul, hogy ezeknek meg kell történnie, ilyen események történnek a világban, de nem azért, hogy azt titeket megrettentsen, hogy még jobban valami félelmekbe sodorjon benneteket, hanem azért tudomásul vegyétek, de ugyanakkor értsétek meg, hogy az én megváltott gyermekeim vagytok, én veletek vagyok, az én kezemben van az életetek, a sorsotok és minden. És három ilyen szempontot mond Jézus az övéinek, azt mondja, hogy figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok. Mit jelent ez a figyelés? Nevezhetnénk úgy is, hogy szemlélődés, vagy észszerű életvitel, amikor átgondoljuk a dolgainkat, amikor, ha eseményekkel találkozunk, akkor vesszük magunknak a bátorságot, és nem ülünk fel mindenféle hamis propagandának, vagy hamis tanításoknak, hanem összevetjük, összehasonlítjuk Isten igéjével, és Isten igéjének a fényébe tesszük azokat a hatásokat, azokat a dolgokat, amelyek érintenek bennünket. Óriási lehetőség, testvéreim. A hívő embernek óriási lehetősége az, hogy nem vagyunk kénytelenek, vagy nem kényszerít bennünket semmiféle körülmény arra, hogy mindenféle kritika vagy átgondolás nélkül elfogadjunk dolgokat csak azért, mert azt nagyon hangosan mondják, vagy gyakran ismétlik, hanem oda állíthatjuk az Isten igének a fényébe. Figyeljetek! Ez azt jelenti most a következő időkre nézve is, hogy nyitott szemmel járjatok a világban, figyeljetek, állítsátok oda Isten igének a fényébe mindazt, ami ér benneteket, vagy amilyen hatások alá kerültök. Figyeljetek! Testvéreim, ez a figyelés, ez egy csodálatos lehetőség. Oda kell figyelnünk mindenre, ami történik körülöttünk. Tehát Jézus, ahogy a tanítványait kiküdte az embervilágba, úgy ma is a mai Jézus tanítványok is kint vannak az embervilágban. Nem vonulhatunk el. Nem függetleníthetjük magunkat azoktól a dolgoktól, amelyek történnek körülöttünk, és előbb-utóbb valamilyen szinten, de kénytelenek vagyunk állást foglalni valamilyen témában, vagy valamilyen jelenséggel, vagy jelenségekkel kapcsolatban. Hát, van belőlük elég. Nekünk szabad tulajdonképpen mind ezekben a dolgokban odafigyelni. Tehát nem hunyhatjuk be a szemünket, vagy nem, ahogy mondani szokták, nem dughatjuk homokba a fejünket, hogy ezek az események bennünket ne érjenek el. Benne vagyunk. De fontos, hogy tisztán lássunk benne. Vegyük észre, hogy a különféle jelenségeknek milyen okai vannak. Például az alkoholizálás, vagy a kábítószerezés. Tudnunk kell azt, hogy na, mi az eredője. Hogy álnyomot vagy kilátástalan embereknek valamiféle pótcselekvése, hogy úgy szerezzenek maguknak valamiféle elviselhető tudatállapotot. Vagy pedig a gazdagoknak az a fajta magatartása, hogy minden nem elég nekik semmi, hanem mindent ki akarnak élvezni, és ki akarják élvezni az életnek ezeket a rejtett lehetőségeit is. Vagy még megdöbbentőbb, vagy még félelmetesebb tulajdonképpen a céltalan ember. Hányan és hányan vannak, akik céltalanok? A keresztény ember nem céltalan. A keresztény embernek van célja, van életprogramja. Ez pedig így nevezhetnénk, hogy egyfajta önépítés. Pál apostol abban fogalmazza meg, hogy addig igyekszem, addig törekszem, míg nem kiábrázolódik bennem a Krisztus. Egy buddhista buddhára akar hasonlítani. Egy muszlim Mohamed prófétára akar hasonlítani, vagy lehetne sorolni bármely vallás követőit, ott mindig példakép az, aki egy-egy vallásnak az alapítója, vagy jelentős prófétája. A keresztény ember Krisztusra akar hasonlítani, Jézusra akar hasonlítani. Azokat a jellemvonásokat próbáljuk meg magunkba felépíteni, de ez csak úgy megy, mint a tanítványoknak. A tanítványoknak is ez úgy ment, hogy követték Jézust. Követték, vele voltak szinte éjjel-nappal az élet minden szituációjában, látták az ő cselekedeteit, látták az ő megnyilvánulásait, látták az ő bátorságát, látták az ő önfeláldozó, így mondhatnám, hősiességét. És egyre inkább meglátszott rajtuk ez a Krisztus követés. Nem véletlen, hogy a főpap udvarában is felismerik Pétert, hogy te őhozzá tartozol, te Jézus követő vagy, mert a beszédeden észrevesz. Igen, testvéreim, van életcélunk, életfeladatunk. Ez pedig az, hogy vele való közösségben élve leljük meg és találjuk meg mindennapi elfoglaltságaink között az a fő küldetésünket, amelyre ő elrendelt bennünket. Figyeljetek! Figyeljünk oda minden jelenségre. Azért fontos odafigyelni, azaz nem csak azért, hogy mi magunk, meg tudjuk óvni magunkat, hanem azért, hogy a környezetünknek is segíteni tudjunk. De azokban a nagy eseményekben is láttunk el, azt is oda kell vinni az Isten színe elé, és az Isten igének a tükrébe azokat a dolgokat, amelyek foglalkoztatják ma a világot. Nekünk szabad tisztán látnunk azt, nem csak a részleteket, mert megpróbálnak a részletekbe belevesejteni bennünket, hogy mitől van például ez a nagy migráns áradat. Mitől van? Attól, hogy bizonyos háttérhatalmi körök, államalakulatokat szétszincáltak valamiféle szép szólamok által, a úgynevezett demokrácia, vagy a liberalizmus jegyében, az embereket földönfutókká tették, vagy belekényszerítették olyan háborús helyzetbe, háborús szituációba, netán embereket úgy fanatizálnak, hogy közönséges bűnözőkké váltak, és nincs számukra más megoldás, mint világgá menni, vagy keresni a világban valamilyen számukra alkalmas vagy nyugodtabb zugokat, ahol megmenekülhetnek a felelősségre vonástól, vagy éppen felhúzzák őket, és úgy próbálják bemagyarázni nekik, hogy ti egy hódító sereg vagytok, és egyfajta vallásrendszert próbáltok majd meghonosítani. Jól lehet, ezeknek az embereknek nem sok köze van igazán a vallásrendszerekhez sem, hanem ezek elbutított és elhitetett emberek. De ezt látnunk kell. És a dolgokat úgy kell orvosolni, hogy azokon a helyeken, ahonnan kiindult ez a válsághelyzet, ott kell rendet teremteni, és ott kell valóban élhető világot teremteni. Igen, szembe kell néznünk ezekkel a dolgokkal is. Aztán azt mondja tovább az ige, tehát a figyelésen túl, a végét meg lehetne azért említeni egy-két dolgot, mert sokszor olyan emberjogi szervezeteknek mondott társulások is nagyon is hát kettős mércét használnak. Például a nagyon híres Amnesty International, hát testvéreim, ha megnézzük, hogy figyelemmel kísérem időnként a megnyilvánulásaikat, azt csinálják, hogy bizonyos helyekről kipécéznek valami jogsértést, és akkor azt fújják. De ugyanakkor mondjuk az erdélyi koncepciós perek alapján bebörtönzött fiatalokkal nem törődnek, vagy akár a Szerbiában bebörtönzettekkel, vagy az elszakított magyar területen lévő jogfosztásokkal, azzal nem foglalkoznak. És ezek a fajta jogvédő szervezetek sok esetben beférkőznek a különböző társadalmakba, és tulajdonképpen nem csinálnak más, mint zavart keltenek, és egy csomó félre információt hangoztatnak. Testvéreim, látnunk kell ezekben a kérdésekben is. Nem térhetünk ki, előle nem hunyhatunk szemet, mert igenis láthatjuk azt, hogy mások felülnek neki, nekünk kötelességünk, hogy valamiképpen hát elvilágosítsuk azon embertársainkat is, hogy na, hát vigyázz, és ajánlhatjuk azt, hogy na, az Isten igének a fényébe tegyétek oda ezeket a dolgokat. És Isten igének a fényében akkor ott megmutatkozik valóban az, hogy mi az igazság. Ezért mondja Jézus az övének az, hogy figyeljetek, észszerűen éljetek, vagy az életetek önépítő folyamataiban is olyan tulajdonságokat, olyan szokásokat munkáljatok ki magatokban, amely illik az Isten országának evangéliumához, és amely illik a Krisztus követéshez. Tehát tovább azt mondja, hogy vigyázzatok. A vigyázás tulajdonképpen őrködést jelent. Az őröket sok esetben vigyázóknak is nevezték. Hát testvéreim, itt ugyancsak szóba jönnek, vagy közvetlen közelről érintenek bennünket. Tehát olyan dolgok, amelyek hát az országunkat is veszélyeztethetik. Én határőr voltam valamikor, a nyugati határon, és én tudom, hogy mit jelent a vigyázás. Tudom azt, hogy mi volt a mi kötelességünk. Minket még annak idején úgy képeztek ki, hogy egyik pillanatra a másikba át tudtunk menni harcoló alakulattal, tehát mi hát olyan szolgálatot láttunk el, hogy az volt a feladatunk, hogy ott a határ biztonságát, azt megtartsuk, azt őrizzük. És megmondom, én lelkemben hazafias hát, kötelességemnek tartottam, hogy helyt álljak, tehát nem valamiféle politikai hát, szempontok vezéreltek, hanem hozzám közel állt, tehát még az a pálya is, csak azért nem arra a pályára mentem többek közt, mert én hívő ember voltam, és abban az időben ugye követelmény volt, tehát egyfajta ateista magatartás, vagy tehát olyan féle szempont, de én tudom, hogy mit jelent a vigyázás, mit jelent az őrködés. És már évtizedekkel előbb, már hangoztattam én magam is sok esetben, hogy igenis a déli határt már réges-régen jobban kellett volna őrizni, mert egy nagy létszámú, a világból eleresztett nagy tömeg, ha csak egy furkós botot vesz magához, jóformán néhány nap alatt elfoglalja Magyarországot. Vigyázzatok, azt mondja az ige. Természetesen egy kis létszámú határőr alakulat, akár milyen profi módon is ki van képezve, de az igazi feladata majd az, hogy riassza a nagyobb erőket. Hogy riassza azokat az erőket, akik majd aztán eredményesen tudnak közre működni, és eredményesen tudják megvédeni, így mondom, a hazát. Testvéreim, olyan világban élünk, amikor nem csak ilyen módon, hanem sok más módon megpróbálják megpuhítani, és sok más módon megpróbálják elaltatni az embereknek az éberségét. Az ellenség sokszor belül van a határon. És sok esetben több a belső konspiráló személy, akik elárulják a hazát, vagy kimennek külföldre, és ott Brüsszelben is árulják a hazát. Hát oda kell figyelni ezekre a dolgokra is. Ezt nem szabad annyiban hagyni. Vigyázni kell. És a vigyázás az nem csak magunkra nézve kötelesség, hanem a családtagjainkra nézve, és a nemzetünkre nézve is. Mindenféle nemzetet alkotó és valamiféle hamis demokráciát vagy liberális eszméket hirdető dolog ártalmára volt és ártalmára van a nemzetnek. Testvéreim, Isten igéje nem csak felhatalmaz bennünket ennek a meglátására, hanem Isten igéje készíthet bennünket arra is, hogy hát bölcset tudjunk viselkedni ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban, és ne engedjük megtéveszteni magunkat. Vegyük tudomásul, hogy Isten megváltott gyermekei vagyunk. Nem félelemre váltottunk meg. Nem azért, hogy valamiféle világhatalmi törekvéseknek a vak eszközeivé váljunk, hanem Isten bennünket arra hívott el, hogy a saját nemzetünket tekintsük az Isten választott népének. Az Ószövetség profétáitól ezt lehet megtanulni. Hogy az ő gyarló népüket, akik soha a történelmük folyamán nem feleltek meg azoknak az isteni normáknak, amelyek kilátásba helyeztetett a számukra, ha engedelmeskednek Isten akaratának, de a proféták mégis így is ennek ellenére Isten népének tekintették őket. Hát nekünk is, testvéreim, a saját gyarló nemzetünket, a saját gyarló népünket, ugyanúgy az Isten választott népének kell tekinteni, és ugyanúgy kell szeretni ezt a hazát, és ugyanúgy kell szeretni egymást valóban, hogy Isten választott gyermekei vagyunk. És ő nem félelemre váltott meg bennünket. És a harmadik dolog, azt mondja, hogy imádkozzatok. Figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok. Hitetlen ember társaink számára az imádság az olyan megmosolyogni való dolog, azt mondják róla, hogy hát igen, egyfajta önszuggesztió, vagy egyfajta monológ, egyfajta belső monológ, amiben az ember elhiteti önmagával, hogy hát na, rendben van minden, vagy éppen hát kivetíti, tehát, vagy magába visszavetíti esetleges vágyait, vagy gondolatait. Hát testvéreim, óriási tévedés. Az imádság hatalmas erőforrás. Az imádság Istennel való beszélgetés. Az imádság, így is nevezhetnénk, egyfajta csodafegyver. Mindent és mindent az imádság előz meg. Ezt már az ősember is tudta. Amikor felfedeztek sok barlangrajzot, aztán hát találgatták, hogy a barlangrajzokon, tehát valamiféle egyfajta művészeti hajlam mutatkozik meg, vagy valami más is jelent, aztán rájöttek, hogy hát hogy a csodában jelentene mást. Ott gyakorolták be, ott gondolták át, ott meditáltak, ott gondolkoztak, például egy vadászatnak a mozzanatai. Ott gyakorolták be először. Ez még a sportvilágban is ismert, hogy sok esetben, tehát különböző élsportolók nem csak az edzőtermekben, vagy az edzőpályákon sajátítanak el dolgokat, vagy hozzák magukat formába, hanem gondolatban is. És amit az ember átgondolt, az a gyakorlatban is működni fog. Az imádság pedig ennél még több. Testvéreim, valamikor még teológus korunkban egy jó baráti társaságban imádkoztunk a elszakított magyar területeken lévő misszióért, hogy oda juttassunk el bibliákat, énekeskönyveket, juttassunk el magyar irodalmat, ezért imádkoztunk. Egyszer csak nyakig benne voltunk ebben a misszióban. Tehát az imádságban valami más készül. Valami más szinte mondhatnánk akaratunkon kívül, vagy a tudatalatti világunkon keresztül, de dolgok a tett mezeire lépnek. Valami rendkívüli dolog történik. Az imádságban hatalmas erő van, az imádság hatalmas erőket mozdít meg. Mennyi erőket mozdít meg az imádság? Merjünk azért imádkozni. Van miért, van kiért, meg van kikért imádkoznunk. Éljünk ezzel a csodálatos lehetőséggel, mert hatalmas erő van benne. Pál nem véletlen figyelmezteti a fiatal Timóteust erre, hogy nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten. Testvéreim, a félelem, amely sok esetben talán mondhatnánk szinte át generációkon keresztül át öröklődik, és már gyermekek, unokák vagy egymást követő generációk valamiféle megmagyarázhatatlan félelemben élnek, elgyávulnak, és egyszerűen képtelenségnek tartják azt, hogy valami akár történelmi méretű változás menjen végbe. Nos, testvéreim, tegyük félre ezt a fajta félelmet. Nem félelemnek lelkét adta nékünk az Isten. Megtagadhatjuk a félelmet. Megtagadhatjuk a hitetlenséget. Ehelyett sokan a hitet tagadják, mert ez is egyfajta gyávaság, egyfajta megoldás, úgy gondolják. Nekünk a hitetlenséget kell megtagadnunk. A félelmeken kell túllépnünk, mert ez az Istennek az akarata. Figyeljetek, vigyázzatok, imádkozzatok. Vegyük tudomásul, hogy azoknak a dolgoknak, amelyek egyébként félelmet keltenek, meg kell, hogy történjenek, de nem azért történnek, hogy mi begyulladjunk tőlük, hogy mi félelmek közt vergődjünk miattuk. Timóteusnak azt mondja Ázsia a lélekről, hogy erőnek, szeretetnek és józanságnak lelke. Szeretném hangsúlyozni, hogy itt az erő fogalma nem azonos az erőszak fogalmában. Erő. Felülről való erő. Felülről való erő az, ami megnyilvánulhat a hívő embereken keresztül. És a fő jellemzője a szeretet. Ahogy Jézusnak magának egész valójában, egész lényében így mondom, ez volt a legfőbb motiváló tényező, a szeretet. Hogy szerette az övéit, szerette az embereket. A szeretet vezérelte. Nem egyfajta bizalmatlanság, nem egyfajta lemondás, vagy egyfajta harag, nem az a fajta ószövetségi váradalom, vagy ószövetségi váradalmaknak a sora, amelyet kortársai megfogalmaztak, aztán később pontosan vele szemben is egyik fő vádpont lett ez, hanem olyan szeretet, amely ugyancsak felülről való. Egyfajta józanság, tehát a hívő józanság, testvéreim, mit jelent? Az, hogy látom az isteni erőviszonyokat is, vagy a különböző erőviszonyokat úgy látom, hogy bekalkulálom az isteni erőviszonyokat is. Az Ószövetségben van egy ilyen történet, amikor a prófétát el akarják fogni, a szolgálja kiszalad, jaj, édes uram, mit cselekedjünk, körül vagyunk fogva, megszállták körülöttünk a várost, és akkor a próféta nagy nyugisan kimegy, megnyitja a szemét, és akkor elkezd látni, hogy rakva van körös körül a hegy tüzes lovagokkal. A keresztény ember számára ott van ez a lehetőség, hogy mi józanul lássunk, számunkra az a józan látás, ha látjuk, hogy több az, aki velünk van, hogy Istennek az ereje és Istennek a hatalma van velünk. Nincs okunk a félelemre. Erőnek, szeretetnek és józanságnak, valóságos látásnak a lelke ez. Testvéreim, ebben az új esztendőben, ami tulajdonképp az idő menetében, hát csak mit csinálunk belőle olyan, hát nagy gondos sok esetben, jó, hogy vannak ilyen állomáshelyek, de valóban ez a legfontosabb. A mindennapjainkra nézve is, az eljövendő dolgokra nézve is. Merjük látni, merjük értékelni az eseményeket, ne dőljünk be különféle hazugságoknak, hamisságoknak, ne hallgassunk hamis prófétákra, hanem figyeljünk oda Istennek az igéjére, és Istennek az igéje legyen a mi lábainknak a szövétneke, és keressük azt a múltkor elmondott ige hirdetésben, azt a belső csendet, keressük azt a halk és szelíd hangot, amely erősebb és hatalmasabb mindennél, mert az Úr nem erőszakkal, nem emberi hatalommal visz végbe dolgokat, hanem az ő lelkével vitt, és az ő lelkével visz végbe dolgokat most is. És ez legyen a számunkra bátorítás, erőforrás, vigasztalás és áldás az eljövendőkre nézve is. Így kívánok mindannyiatok számára Isten kegyelméből áldott boldog új esztendőt. Amen. Úrom, köszönjük néked, hogy te velünk vagy, és a te kegyelmednek ereje hordozott és hordoz bennünket. És köszönjük néked, hogy az eljövendőkre nézve is ez az isteni kegyelem megmarad. Isten, nem változol meg. Urunk, te tegnap és ma és örökké ugyanaz vagy. Nálad nincs változás vagy változásnak árnyéka. Előtted nincs lehetetlen. Ezért kérünk, hogy taníts bennünket úgy imádkozni, és taníts bennünket arra is, hogy oly dolgokat kérjünk tőled, oly dolgokat vigyünk eléd, amelyekben valós, igazi megoldásokat várunk. Könyörgünk hozzád, hogy őrizd meg és tartsd meg szeretteinket, közelben és távolban lévőket egyaránt. Könyörgünk hozzád gyülekezetünkért, betegeinkért, özvegyekért, árvákért, gyászolókért. Könyörgünk hozzád, hatalmas Istenünk, mind azokért az embertársainkért, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot. Könyörgünk hozzád, hatalmas Isten, hogy a te kegyelmeddel hordozd életünket. És Urunk, kiváltképpen könyörgünk hozzád azért, hogy adj lelki ébredést, hiszen csak egy lelki ébredés tudja elsöpörni azt a sok hamisságot, azt a sok hazugságot, a hamis profétáknak mindenféle fajta mesterkedésért, és önmagukat felmagasztaló, vagy önmagukat szabadítónak, messiásnak kikiáltó egyének, vagy csoportosulások erejét, hatalmas Isten, te törd meg, rád bízzuk őket, hogy kegyelemmel, vagy ítélettel, vagy kegyelmes ítéleteddel, hatalmas Isten, te tudod, hogy kinek, vagy kiknek az életében hogyan cselekedjél. Mert végül is te vagy az, aki cselekszel. És számunkra megtiszteltetés, kiváltság az, hogyha valamilyen szinten részt vállalhatunk azokban a feladatokban, és azokban a történésekben, amelyeket te idézel elő, és amelyeket te viszel valóban véghez, és számunkra is te teszed lehetővé, hogy valamilyen hatékonysággal abban közreműködjünk. Urunk, könyörgünk hozzád, hogy hallgass meg imáinkat, Szent Fiad Jézus Krisztusunk érdemért, és maradj velünk a te kegyelmeddel. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek népe, áldjon meg az Úr, és őrizze meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te feléd, és adjon békességet néked.